Hitvallú, beszélgetés életről és a Szentírásról. Fóti Emőke mentálhigiénés szakemberrel, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Fóti Emőke vagyok. A Jézus Szíve Társaságánál dolgozom, az idősek otthonában, mely az ő fenntartásukban van, mentálhigiénés szakemberként. A nyugdíjba vonulásom előtt én voltam a mentálhigiénés csoport vezetője. Nyugdíjazásomkor ebből a feladatkörből visszavonultam. Régebben a Mária Rádió munkatársa is voltam oly módon, hogy az irgalmasság óráját minden második csütörtökön mai napig is tőlünk az otthon kápolnájából közvetítjük. Nem vallásgyakorló családba születtem. Egy idős nagynéném volt vallásgyakorló, ő református volt, de senki más, se nagyszüleim, se a szüleim, se a rokonság. Nemhogy vallásgyakorló nem volt, hanem egész egyenesen Isten tagadóak voltak. Ebben a környezetben növekedtem, de valamilyen megmagyarázhatatlan módon mindig is éreztem valami kíváncsisággal vegyes vonzódást a vallásosság felé. Először tárgyakban jelent ez meg. Nagyon szerettem volna bemenni egy templomba, hogy az milyen, már csak azért is gyermekként, mert arra azt mondták a szüleim, hogy oda nem szabad bemenni. Hát miért nem szabad bemenni? Én be akarok menni oda, ahova nem szabad. Van egy nagyon meghatározó élményem, hogy amikor első osztályos voltam, azaz 6 éves, és az osztálytársammal minden nap együtt ballaktunk haza az iskolából. Tanítás után bementem hozzájuk játszani, és ő járt hittanra, és mutatta nekem a hittanos könyvét. Abban volt számomra egy csodálatosan szép kép, mai napig minden részletére emlékszem. A hídon megy át 2 kicsi gyermek, egy kisfiú meg egy kislány, és mögöttük az őrangyal, aki vigyáz rájuk. Hát ez nagyon-nagyon megfogott, hogy vigyáznak ránk. És honnan? És hogyan? És hogy az egy angyal, és ez az angyal ilyen gyönyörű? És még, ugye kislányként, nagyon irigyeltem az első áldozókat, mert a templom mellett laktunk, és láttam, hogy ebbe a csodálatos mennyasszonyi ruhába vonulnak egy évbe egyszer. Hát mindent megadtam volna azért a mennyasszonyi ruháért, az biztos. Ez még nem jelenti azt, hogy megérintett volna. Illetve, de mégiscsak ez egy megérintettség, hogy ez ennyire megragadott, hogy én is ott szeretnék lenni közöttük. Jó, 4-5 évesen a ruha miatt, aztán már más miatt. Tehát múlt az idő. Bérhez mentem, 2 fiam született, és az már a rendszerváltás környéki időre esik, amikor már nem volt kötelező törőnek meg kisdobosnak lenni, én nem is irattam be a fiaimat. Szegényeimnek volt is konfliktusok olykor emiatt, hanem hittanra kezdtünk járni mindhárman. Addigra az én érdeklődésem nagyon erősen a vallásgyakorlás felé fordult. Irodalmi és képzőművészeti élmények sarkaltak erre, mert nagyon sokat jártam könyvtárba. Nagyon szerettem a képzőművészetet, a festményeket, melyeknek is a zöme vallási tárgyú. Bibliai történeteket festettek meg középkori festők. Érdekelt, hogy mit ábrázol a kép, mi a történet. Elkezdtem utána olvasni. Akkor már ebbe én nagyon-nagyon belekevertem saját magam, és nagyon megfogott, és nagyon megragadott egy-egy szentírási történet. Vettem egy Bibliát. Képes voltam utána olvasni, hogy a látott kép mit ábrázol. Aztán addig-addig olvastam a szentírást, amíg továbblapoztam meg. Így kezdődött. És akkor jártunk ugye hittanra, mindhárman, akkor onnantól kezdve rendszeresen templomba is, a minden vasárnapi szentmisének, a szentbeszédnek a szövegét hazafelé sétálva mindig átbeszéltük, közbe főtt a programozott húsleves, misére indulás előtt oda készítettem, levettem takarékra, mire hazaértünk, tökéletes volt a húsleves. Így kezdődött a vallásgyakorló életem. Aztán úgy folytatódott, ami végképp megerősített a hitben, hogy sajnos a nagyobbik fiamat egy nagyon súlyos baleset érte, aminek következményeképpen több mint 2 hétig kómába volt, és kétséges volt az, hogy egyáltalán életbe marad-e, és az őt akkor operáló agysebész azt mondta nekem, hogy anyuka, ne számítson arra, hogy ez a gyermek megmarad. Ez a gyerek nagy valószínűséggel meg fog halni. Minden nap bementem az intenzív osztályra, Mivel csöndbe voltam, nem zavartam a nővérek munkáját, így engedték is, hogy gyakorlatilag az egész napot ott töltöttem a komába lévő kisfiam ágya mellett, és nagyon erősen imádkoztam. Nagyon erősen. Akkor mondta is a férjem, a gyermekeim apja, okkal, a helyzetre való tekintettel olyan dühötten, hogy na most imádkozz. Hát mondtam, hogy na most fogok imádkozni. A több mint két hét elteltével mindenki nagy meglepetésére visszatért az életbe az én gyermekem. Utána még volt egy koponyaműtéte, annak meg a balesetnek, meg ennek a koponyaműtétnek a nyomait mai napig is viseli, de ettől függetlenül teljes életet él, boldog két gyermekes családapa dolgozik, tehát ebben nem akadályozza őt.
Akkor már milyen közel voltál az Istenhez, tehát a szentségek felvétele, már ekkor elkezdődött a felkészülésed, vagy ez még csak ilyen önképzés szintén zajlott?
Önképzés címén zajlott, mert ugye a gyermekeim apja sajnos nagyon korán meghalt, tehát még abban az időszakban, amikor a fiamnak a második agyműtétét vártuk, ő akkor meghalt egy hirtelen szívinfarktusba, tehát ott maradtam özvegyendben.
A hit már megvolt a szívedben, hittél Istenben, eljött ez a pillanat, hogy közeledni akartál az egyházhoz.
Attila atyának köszönhető, aki Pécelen volt akkor plébános, az életemnek ebben az időszakában, amikor megözvegyültem, meg amikor ott voltam ezzel a koponyasérült beteg gyermekkel, ott volt a kisebbik fiam, akit a Szent Erzsébet katolikus általános iskolába irattam be, és Attila atya felkarolta ezt a kis árvát, az én kisebbik fiamat, ő még akkor alsó tagozatos volt, és együtt mentek a kórházba ellátni a fekvőbetegeket, a kisebbik fiam minisztrált, én meg mindenhol követtem őt. Aztán özvegy lévén nem vetett fel a pénz, és azért látta azt az iskola is, az iskolában a tanárok, a pedagógusok, meg Attila atya is, hogy ez a gyerek tehetséges. Kár lenne, ha elveszne, és nem tanulna tovább, ezért Szobon katolikus kollégiummal rendelkező gimnáziumba vették őt föl, amit az egyház fizetett. Ez egy óriási segítség volt, és hogy ennyire felkarolták a gyermeket.
Mikor jutottál el az első áldozáshoz?
Konkrétan akkor derült ki, hogy meg vagyok keresztelve tényleg, amikor a második házasságom köttetett, és ott már szerettem volna egyházi esküvőt is, tehát Isten előtt is örök hűséget fogadni, no de akkor utána kellett járni, hogy meg vagyok keresztelve. Mert erről csak egy családi legenda szólt, hogy az egyik nagynéném lopva elvitt megkeresztelni. Ahogy az életesemények zajlottak, az mindig így közelebb vitt ahhoz, hogy nekem egy belső igényem legyen az, hogy az eukarisztiából részesüljek. Tehát addig is én azt hittem, éreztem, velem volt, bennem volt, de valahogy úgy látszik, ennek kellett, hogy legyen egy útja.
Hogyan jutottál el a Jézus Szíve Társasága idősek otthonába?
Előtte egy állami otthonba dolgoztam, egy állami fenntartású idősek otthonában. Szociális ápoló és gondozónak tanultam, majd később szociális munkásnak. Akkor kezdődött 2000 előtt jóval. A demenciával élők száma egyre magasabb lett az idősek otthonában ellátottak körében. Ez felvetett egy óriási problémát, hogy mit kezdjünk ebben az állapotban lévő emberekkel. Én ezt teljesen autodidakta módon kezdtem el tanulni, akkor még létezett a Hárshegy, a Hárshegyen pedig létezett egy memóriaklinika, hol is a demenciával és az Alzheimer kórral élő embereken próbált segíteni a Tariska professzor, és hozzámentem el megnézni, hogy milyen technikák, milyen gyakorlatok vannak. Azért megjelent már erről szakirodalom, nagy lelkesen olvastam. Ott elkezdtem ezeket a tanultak és olvasottak alapján elkezdtem a memóriaterápiákat, mozgásterápiát, a művészetterápiát, ami még csak ott létezett, abba az otthonba, sehol máshol, mindenhol csak így próbálkoztak. És ennek okán Gödöllőn volt egy országos konferencia, ahol is minden idősek otthonában dolgozó mentálhigiénikus szakember vagy foglalkoztató elmondta a saját tapasztalatait. Én készítettem egy kis oktatófilmet. Nagyon jó lett az a film. Be is mutatta azt, hogy miről is beszélek tulajdonképpen. Akkorát szólt, megjelent szaklapokba, majd később egyetemen, főiskolán az én kis tanulmányom bekerült az ajánlott irodalom körébe. Ott figyelt fel rám Vancsó Ilona testvér. Ő már akkor az idősek otthonában dolgozott. Éreztem azt, hogy az ott élő idős embereknek, akik igenis elbutultak, magukat is nehezen tudják meghatározni, de ők azok, akik igazán és őszintén lélekből tudnak Jézus felé fordulni. Ezt én ott meg tudtam tapasztalni, és ez egy olyan óriási élmény volt. Bevezettem a vallásgyakorlást, minden héten egyszer jött egy akolitus, akkor én összegyűjtöttem az ebédlőbe az érdeklődő embereket. Ott volt istentisztelet, sőt aztán egy hónapban egyszer református tiszteletes is jött, úrvacsoráztat azokat, akiknek volt erre igénye. Már megelégeltem az állami fenntartású intézményben uralkodó körülményeket, ami a gondozók viselkedését és a vezetők viselkedését illeti, ami számomra nem volt megfelelő. Onnan kiléptem, és akkor megkerestem Vancsó Ilonát, aki boldog örömmel fogadott, hogy jaj, de jó, hogy kerül ebbe az otthonba is egy szakember. Azóta is ott vagyok. A vallásgyakorlás iránti tolerancia erősebb, mint az állami intézetben. Az ott dolgozó gondozók közül nagyon kevesen vallásgyakorlók. Ez nem akadálya a jól végzett munkának, meg az odafigyelésnek.
Idős otthonban közelebb járnak a halálhoz, mint a fiatalabbak. Mit jelent ilyen közel lenni évekig a halálhoz, a haldoklókhoz?
Nem számoltam meg, mert lehetetlen is megszámolni, de szerintem a 30 év alatt 100-nál több embert kísértem. Többségük kórházban hal meg, aminek nem örülök, de akiknek volt olyan szerencséjük, hogy az otthonba tudtak meghalni nyugodt körülmények között, nagyon sok tapasztalatra tettem szert. Ki, hogy viszonyul önmagához, a halálhoz, az elmúláshoz, a búcsúzáshoz. Annyira, de annyira különböző. És amikor az ember azt gondolná, hogy valakinek nagyon erős a hite, ő fél a legjobban. Volt néni, aki nagyon-nagyon vallásos volt tényleg. Úgy szorította félelmébe a kezem, hogy azt hittem eltöri az ujjaimat. Iszonyúan rettegett. Míg volt, aki meg mosolyogva, mint aki átlép egy küszöbet, úgy szépen átsétál ebből a létből a másik létbe. Nagyon-nagyon változó, nem tudok egyértelmű következtetést levonni.
Téged valamilyen formában ez közelebb segített az Istenhez? Neked voltak ezáltal Isten élményeid? Hol fedezted fel az Isten jelenlétét a haldokló emberekben?
Talán ott, amikor már a haldokló képes elengedni a földi létet, és ez a földi létből való, én úgy mondom, hogy átsétálás a nem földi világba, azok mindig nagyon olyan nehéz ezt megfogalmazni, hogy milyen érzés.
Erősítette az Isten hitedet?
Mindenképpen, igen.
Ilyen szép elmenetelek, amit említettél, a nem hívő munkatársakra hat valamilyen formában?
Igen, mindenkit megérint. Mindenkit megérint kivétel nélkül. Olyan nincsen, olyanra nem is emlékszem, hogy valakit ne érintett volna meg.
Hol van lehetősége a munkatársaknak, nővéreknek, mentálhigiénis csoporttagjainak a feltöltődésre, a halál feldolgozására?
Számtalan lehetőségük van itt a Jézus Szíve Társaságánál, mert Tahiban van a lelki gyakorlatos ház. Célzottan, kifejezetten erre is van lelki gyakorlat a gyász feldolgozására, a halál tényével való foglalkozással. Erre is van lelki gyakorlat, és még ráadásul az itt dolgozóknak ez teljesen ingyenes. Szupervízió van, most is zajlik, amit a munkaadónk fizet a dolgozóknak. Tehát akinbe erre van igény, munkaidőben megteheti. A Jézus Szíve Társaságának elöljárói, kivétel nélkül mindenki, meg az intézmény vezetése is nagyon nagy hangsúlyt fektet a dolgozóinak a lelki jól létére, nem csak a fizikai jól létére. A lelki jól létre még nagyobb hangsúlyt fektetnek. Aztán, hogy ez ki, hogyan csapódik le, mennyire veszi igénybe, hiszen ezt kötelezővé tenni nem lehet. Akik nem vallásgyakorlók, nagyon sokan elmennek erre a gyászfeldolgozó lelki gyakorlatra, tehát van rá egy belső igényük.
nyugdíjas éveidre olyan tudatosan készültél, hogy egy másik segítőszolgálatba kezdtél elmélyülni.
Úgy látszik, hogy a Jóisten erre teremtett engem, hogy mindenképpen segítenem kell, másképp nem tudok lenni. Az egyik szupervízió alkalmával az Élet Alapítvány alapítója és vezetője, Búza Domonkos és Búza Anna felfigyeltek rám, és megkértek arra, hogy vegyek részt egy önismereti tanfolyamon. Volt kedvem hozzá, részt vettem rajta, és kiválasztottak arra, mert alkalmasnak találtak, hogy telefon mellett lelkisegélyszolgálatot teljesítsek. Azért nagyon keményen tanulni kellett, több mint 2,5 évig. Pszichológiát tanultunk, kommunikációs gyakorlatok voltak, és utána egy nagyon szigorú vizsga, ahol minisztériumból jöttek vizsgáztatók, tehát ez egy komoly vizsgabizottság volt. Van is nagyon szép oklevelem, hogy én ezt elvégeztem, kitűnő eredménnyel. Lelkisegélyszolgálatos vagyok az Élet Alapítványnál. Heti 10-14 óra szolgálat. Folyamatosan vannak továbbképzések, minden csütörtökön este, körülbelül havonta is van országos továbbképzés különböző témakörökben. Amit én nagyon élvezek, nagyon szeretem, mert tanulni jó.
A nagyfokú másokra figyelés, segítőkészséget családból hoztad?
Nagymamám volt ilyen segítőkész, jó lélek.
Azt is tudom, hogy nagyon fontos számodra, hogy továbbadd ezt a hozzáállást, hogy másokat segíteni jó.
Az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítő gyerekekkel, fiatalokkal is foglalkozom, mióta bevezették, hogy feltétele az érettséginek. Nagyon sok fiatal jött az otthonba. Van benne sikerem, ami évek múlva érett be. Az egyik ilyen közösségi szolgálatos kislány ma már hitoktató, ketten szociális munkások ma már. Az egyik fiatal az otthonban történő vallásgyakorlást is belevette a szakdolgozatába, és ennek akkora átütő sikere lett ott az egyetemen, hogy többen is bementek őt meghallgatni. Nagyon köszönöm Istennek azt, hogy erre lehetőségem nyílott. A foglalkozások és a terápiák során az ad nekem ehhez erőt, holott sokszor olyan reménytelennek tűnik, látom a szemükben az örömöt. És valahol valaki mondta, hogy aki tudna jót tenni és nem teszi, az a legnagyobb bűnt követi el. Hogy akár egy labdázás, egy séta, egy felolvasás, egy táncolás, mert szoktunk táncolni is, csoportos torna, örömet okoz, és látom azt, hogy ha csak arra fél órára is, de értelmet nyert az ő létezésük, és teljesen átélik, és ez nagyon jó. Ennek így kell lennie. Nem szabad az árok szélén hagyni a szenvedőket. Nagyon nagy szenvedés az, hogy ha valaki tudatában van, márpedig az esetek döntő többségében azért megcsillan az a gondolatai között, hogy nem tudom, hol vagyok, nem tudom, ki vagyok, nem tudom, mi történik velem. Ez valami borzasztó félelmet kelt, és ezt a félelmet is tudom enyhíteni, és ez nagyon jó, és ez egy nagyon nagy ajándék, hogy ez a képesség megvan bennem. Ezt tanulni nem lehet. Szerintem erre lettem teremtve, akkor nekem ezt csinálnom kell. Egyszer beszélgettem egy akolitussal, aki azt mondta, hogy nézzünk utána, hogy mikor születtünk, melyik szent napján, és én Szent Maximilian Kolbe halálának napján, az ő ünnepén születtem. Aki haláltáborba, amikor az SS legények megtizedelték a foglyokat, egy többgyerekes családapára esett a választás, hogy őt fogják kivégezni. És akkor Maximilian Kolbe előállt, és azt mondta, hogy ne! Engem öljetek meg helyette, neki gyermekei vannak. És valami rettenetes kínhalállal halt meg, mert nem egész egyszerűen fejbe lőtték, hanem előtte még mindenféle kínoknak vetették alá, de ő akkor is ragaszkodott ehhez a döntéséhez.
Fóti Emőke mentálhigiénés szakemberrel, Kurcina Terézia, a Jézus Szíve Társasága testvére beszélgetett.